Jó napot kívánok az Inforádió arénája hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Kövér László, az országgyűlés és a Fidesz országos választmányának elnöke. Elnök úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, a beszélgetést felvételről hallják. Melyek voltak az őszi ciklus legfontosabb eseményei, törvényei, legnagyobb horderejű ügyei, legalábbis amik az elnöki pulpitusról ilyennek látszottak?
Jó estét kívánok én is mindenkinek. Nehéz sorrendet felállítani, de talán mégiscsak a bevándorlás, illegális migráció megakadályozása, korlátozásával szemben, illetve a kényszerbetelepítéssel szembeni alaptörvény módosítás volt a legfontosabb az én értékrendem szerint, ami ugye sajnálatos módon egy kudarcos kísérlet volt a kormánykoalíció részéről. Nem sikerült rávennünk az ellenzéket arra, hogy korábbi ígéreteinek megfelelően, korábbi vállalásaival, sőt, korábbi fenyegetéseivel, ha szabad így fogalmaznom, vagyis, hogy mindenkit le fognak hazárulózni, aki nem vesz részt ennek a megszavazásában. Szóval ezzel egyetértőleg, ezzel egyhangulag megtámogassák ezt az alaptörvénymódosítást. De ettől ez még nem volt igazi kudarc, mert a valódi siker az a parlamenten kívül történt, aminek persze megint volt egy parlamenti előzménye, hiszen az országgyűlés írta ki a népszavazást. Ez az október 2-i népszavazás volt, ami független attól, hogy közjogi értelemben nem ért el az érvényességi küszöböt, ez egy óriási politikai ítet volt, 3.400.000 ember fejezte ki egyértelműen az akaratát, azt, hogy támogatja a kormány migráns kérdésben valott álláspontját az Európai Unión belül is, meg a határokon belül is.
Alaptörvénymódosítás ügyében nem lett volna értelme beáldozni a letelepedési kötvényt, mert így lement egy ilyen belpolitikai csatározás szintjére egy ennél sokkal fontosabb kérdés?
Szerintem ennek is volt haszna a maga módján. Magyarán szó, hogy elvált a tüdő a májtól, ahogy népiesen szokták mondani, világossá vált, hogy kire lehet számítani az ország védelmében melyik ellenzéki pártra. Kiderült, hogy egyikre sem. Minden hangzatos ígéret is, mondom még egyszer, verbális durváskodás ellenére, amit például a Jobbik korábban megengedett magának. Nem gondolom, hogy elvi engedményeket lenne szabad tenni ilyen zsarulás jellegű politikával kapcsolatban, mint amit a Jobbik produkált. Két teljesen különböző és teljesen különböző súlyú kérdésről van szó. A haza, a nemzetállam, a határok, a belső biztonság védelme, azt gondolom, hogy mindenkinek kötelező, mindenkinek kutyakötelesség ebben részt vennie, függetlenül attól egyébként, hogy milyen értékrendet van, milyen pártnak a képviselője, szimpatizánsa, tagja, és ehhez képest egy költségvetési, államháztartási finanszírozást érintő kérdés, az nem is említhető egy napon, egy lapon. Tehát, ha ebbe belementünk volna, akkor azt gondolom, hogy bármilyen ilyen súlyú kérdésben, bárki bármilyen, bocsánat a kifejezésért, piszlicsári kérdésben megzsarolhatná az éppen aktuális kormányt, vagy az emberek eldöntik, hogy ezt a magatartást a Jobbik felé ezt jutalmazzák, vagy inkább büntetik a következő választásokon.
Milyennek látta az együttműködést a frakciókkal, ami technikai értelemben értendő elsősorban, hiszen politikai együttműködés nem igen van?
Voltak pozitív mozzanatok is, meg negatívak is. A negatívak közül mindenképpen kiemelném azt, hogy október 25-én megemlékeztünk az októberi forradalom 60. évfordulójáról. Ezen belül is jelesül arról a sortűzről, ami 60 évvel ezelőtt a Kossuth téren dördült el, és több mint 80 halálos áldozatot követelt. Sajnos mind a mai napig nem tudjuk pontosan, hogy hányat, és nem mindenkinek ismerjük a nevét. Itt volt a Bundesrat elnöke, Tillich elnök úr, illetve Kuczynski elnök úr, a lengyel Sejm elnöke, tehát egy magasztos, méltóság teljes ünnep volt, és a korábbi ígéretekkel ellentétben az MSZP-ből mégis kivonult, mégis kivonta magát, és nem vett részt az ünnepségen, ami azt gondolom, hogy szimbolikus értékű is, ugyanakkor a tekintetben a technikai együttműködés kudarca, hogy volt egy konszenzus korábban, tehát én direkt egyeztettem a frakciókkal, hogy hogyan reagálnának arra, hogyha két vendéget hívnánk, és akkor csak a három házelnök szólalna fel, és korábban mindenki ebben egyezett az ünnepség ezen lebonyolításában. Más tekintetben pedig hát működött azért a parlament, működött a ház, a házbizottságban, ahol ugye nincs nyilvánosság, ott azért sokkal higgadtabban lehet esetleges vitás kérdéseket is lerendezni, mint a nyilvánosság előtt. Az alaptől, hogy bocsánat, az alkotmánybíró választást is a sikerek közé sorolom. Két nagyobbik ellenzéki frakcióval is egyeztettünk korábban. Először az MSZP-vel, aztán a Jobbikkal. Mind a kettő elvileg hajlandóságot mutatott arra, hogy hogy részt vegyen az alkotmánybíró választásban, csak olyan személyi feltételeket támasztottak, amelyeket mi nem tudtunk elfogadni, és az LMP volt az, amelyik tulajdonképpen felelősségteljes magatartást tanúsítva úgy látta, hogy az alkotmánybíróság működő képessége, főleg az, hogy teljes létszámban működjön az alkotmánybíróság, az fontosabb, mint más kérdések odakeverése és valamiféle piaci alkuvá züllesztése ennek a folyamatnak, és így hál' Istennek, ami egyébként 20 éven keresztül működött, az most ismét működött, azaz, hogy az ellenzékkel együtt sikerült alkotmánybírókat választani.
Terveznek-e valamilyen módosítást a kéthetes ülésrenden, mert ennek az lett volna a lényege, hogy elváljon a plénus, meg a bizottsági munka, de most mintha megint minden összekeveredne, és minden mindenkor van.
Az utolsó néhány hetet azt vegyük ki azért a megítélés arról, mert ilyenkor mindig összetorlódik minden. Tehát ez részben a kormányon is múlik, a kormányzati apparátuson. Kicsit későn ébrednek minden egyes ülésszak közepe, vége felé, amikor még rájönnek, hogy mi mindent szeretnének meg elfogadtatni a parlamenttel az utolsó
ülésnapon. Minden évben elmondja.
Így van, de ez farahány borsó, szinte hiába való próbálkozás. Ezt részben elfogadom, részben pedig azért továbbra is próbáljuk mérsékelni, mert nem mindegy, hogy kell rendkívüli ülésszakot összehívni, vagy nem, és azért most nem kellett már az elmúlt két ülésszak után. Azért azt jegyezzük fel a sikerek közé, hogy amikor a rendes ülésszak befejeződött, akkor befejeződött a parlament munkája is, mind most ősszel, mind pedig a nyáron. Tehát részben ezzel függ össze, részben pedig azzal, hogy a kormány tagokat is meg kell hallgatni. Van egy éves beszámolási kötelezettségük, őket a kinevezésükkor meghallgató bizottság előtt, és hát az ő nemzetközi kötelezettségekkel is terhelt munkarendjét kell összeilleszteni a bizottságok ülésezésével. És akkor számtalan olyan hivatkozást kaptam, ugyanis nekem minden egyes ilyen nem házszabályszerű időben megtartott bizottsági üléshez előzetesen engedélyt kell adnom. Számtalan olyan indoklás most olvastam, illetve hallottam, hogy hát a miniszter úrral már régóta egyeztetnek egy időpontot, és neki éppen ez volt a jó. Úgyhogy írtam is egy levelet minden kormánytagnak, hogy legyenek szívesek a jövőben úgy tervezni, ha lehetséges. Természetesen tudom, hogy nem csak rajtuk múlik, de ha lehetséges, akkor tervezzék úgy a saját munkarendjüket, hogy egyúttal próbálják a házszabály rendelkezéseit is figyelembe venni, hiszen ezt nem véletlenül alkottuk meg annak idején. De mindent egybevéve azért én nyugodtabbnak, kiegyensúlyozottabbnak, tervezhetőbbnek látom a parlament működését. Ez még a bizottsági üléseknek a műfajára is vonatkozik. Kétségkívül van a képviselők oldaláról is egy kényelmi szempont, tehát nekik az a jó, hogyha a második hetet teljes egészében a saját választókerületükben tudják tölteni, tehát néha, bocsánat a kifejezésért, de próbálnak trükközni, hogy le tudják a A7-en, a plenáris ülés hetében a bizottsági kötelezettségeiket, hogy akkor csak a hétfői napot töltsék Budapesten, amikor interpellációk, kérdések vannak, napirendelőtti hozzászólás van a hétfői napon, és elvileg onnantól a bizottságüléseknek kéne következni, viszont miután azt elvégezték az A7-en, ezért aztán mehetnek haza a saját választókerületükbe. Én ezt is megértem, de...
Ott kell megválasztani
őket. Így van, tehát én tisztában vagyok ezzel is, de én azt hiszem, hogy ebben a pillanatban, és az előző 4 éves ciklusra nem volt teljesen igaz, de ebben a pillanatban, ebben a ciklusban nem terhelődik olyan súly a képviselőknek a vállára a törvényhozásból kifolyólag, hogy azt ne lehetne egyébként házszabályszerűen teljesíteni.
Vagyis úgy látja, hogy maradhat ez a rendszer.
Igen.
Azzal
igen.
A finomítással, hogy kéri a kormányt, hogy próbálják a házszabályt is figyelembe venni.
Igen, én azt gondolom, hogy alapvetően ez bevált, tehát lehet, hogy az ellenzék erről más kép nyilatkozna, hogyha ők ülnének itt a mikrofon másik oldalán, de valószínű, hogy inkább csak a kötelező propagandaszöveget mondanák fel, mert valójában ez nekik is előnyös.
Az ellenzék azt is mondja, hogy még mindig sokszor kapnak úgy törvénytervezeteket, javaslatokat, amit egyszerűen fizikailag nincs idejük átnézni, és a kormány is többször beszélt arról, annak több képviselője, hogy ezt a törvénygyári jelleget ezt igyekeznek visszafogni. Ön is mondta, hogy a tempón érdemes volna lassítani. Lehet?
Hát lehetett eddig is, tehát azért, hogyha összevetjük akár a számok alapján a mostani törvényalkotási tempót a 4 évvel ezelőttivel, az előző ciklus tempójával, akkor azért látható egy jelentős lassulás. Sokkal kevesebb olyan törvény van, ami nagy terjedelmű és az utolsó pillanatban próbálja meg a kormány valamilyen rendkívüli gyorsítópályán elfogadni az országgyűléssel. Eleve ez is korlátozott, sokkal szabályozottabb, mint az előző 4 éves ciklusban volt az új házszabály elfogadása előtt. De nyilván van az a lehetőség, ami adott, azt a lehetőséget ki is használja mindenki, legyen szó képviselőről, vagy éppen kormányról. De nem gondolnám, hogy tovább kéne szűkíteni a kormánynak a lehetőségeit, inkább egyéb, ha szabad így fogalmazom, politikai, meg morális nyomásgyakorlás eszközeivel kellene rávenni arra, hogy lehetőség szerint adjon több időt a parlamenti képviselőknek egy-egy törvény átgondolására, értelmezésére, a szakértőkkel való megvitatására. Ez van, amikor pusztán kényelmi szempontokat érint a kormány részéről, van, amikor tényleg olyan helyzet van, hogy muszáj minél gyorsabban elfogadni ezt a törvényt, amit éppen előkészítettek. Tehát itt egy olyan kiegyensúlyozott időszakra várunk, ami valószínűleg soha nem fog eljönni még egyszer. Tehát szerintem a világ is változik, nem Magyarország lóg ebből ki valami felé, fölfelé vagy lefelé. A világ nagyon fölgyorsult, nagyon átalakultak a politikai folyamatok, egyre inkább a végrehajtó hatalom, tehát a mindenkori kormányok dominálnak minden egyes országban. Az a régi klasszikus demokráciák hajnalán megalkotott alapelv, mert szerint a törvényhozásnak van kormánya, a képviselőknek van kormánya, nem pedig a kormánynak, kormányoknak vannak képviselői, illetve frakciói, ez már szinte kezd meghaladottá válni. Van azonban egy határ, amit én nem szeretnék átlépni, meg nem szeretném, hogyha átlépnénk, hogy a képviselők előbb-utóbb maguk is úgy érezzék, hogy pusztán statiszta szerepet töltenek be a törvényhozásban, meg a végrehajtó hatalom ellenőrzésében, mert hogyha ezt ők így érzik, akkor ezt automatikusan így fogják érezni a választók is, és az a demokrácia további, a demokrácia intézményrendszerének a további elhiteltelenedésével, súlytalanulásával járna.
De van elnök kezében olyan eszköz, ami ezt a képviselői felelősségvállalást, vagy a képviselők beszámoltatási készségét tudja erősíteni?
Nincs. Tehát
ők csinálják,
formálisan, tehát úgy értem, hogy bármiféle szabályzatban, házszabályban, utasításban, vagy nevezük bárminek, megfogalmazott lehetőségem, vagy megfogalmazható lehetőségem nincsen természetesen, tehát politikai lehetőségem van, vagy lehetőségünk van, hadd ne beszéljek egy eszem első szemébe, hiszen nem hiszem, hogy én egyedül gondolom ezt így, nagyon sokan, talán még a kormány minden tagja is így gondolja. Csak vannak a mindennapi élet által támasztott kényszerek, aminek aztán, miután igyekszünk megfelelni, a fontosabb dolgokat soroljuk előre, ez pedig a kevésbé fontos dolgok közé tartozik.
Itt egy kormányzó pártnak fűződik ahhoz érdeke, hogy a parlamenti ellenőrzés minél alaposabb és szélesebb körül legyen, amikor mindig egy kormány van az információk birtokában, hát, és igazából gondolatja azt, hogy ő tudja ezt a legjobban.
Igen, igen. Ezt így is fel lehet fogni, főleg akkor, hogyha az ellenőrzés kimerül a kormányzat piszkálásában, lejáratási kísérletekben, karaktergyilkossági kísérletekben, de hogyha nem innen közelítjük meg a dolgot, hanem onnan, hogy valóban a képviselők, azok, akik az emberek között járva, őket képviselve visszaigazolást tudnak adni arról, hogy egy kormányzati szándék az való, megvalósul-e a való életben, érvényesül-e, vagy pedig pont fordítva a valóság kövein kicsorbul, akkor azért azt gondolom, hogy nem csak a képviselőknek érdeke, hogy a kormány ne hozzon olyan döntéseket, hogy a parlament ne hozzon olyan törvényeket, amit aztán az emberek nem fogadnak pozitívan, hanem a kormánynak is érdeke, hogy ezeket a visszajelzéseket megkapja. Azáltal önmagában, hogy a parlament létszáma 199 főre csökkent a 386-ról, és ennek egy egyenes következménye volt, hogy az összeférhetetlenséget meg kellett állapítanunk az önkormányzati képviselők és a parlamenti képviselők között, tehát eltűntek a polgármesterek az országgyűlésből, a törvényalkotás folyamatából. Önmagában már ez komoly problémákat okoz a törvény előkészítés kapcsán. Tehát azért óriási tudás volt ezeknek a polgármestereknek, helyi képviselőknek a fejében, és azt a törvényalkotásba be tudták csatlakoztatni. Szerintem az, hogy az első 4 esztendő törvény alkotási roham tempójában nem követtünk el nagyobb hibát, az jó részt ennek a javára írható.
Összeférhetetlenséget nem lehet megszüntetni.
Nem, mert akkor meg egy önkormányzati lobbivá alakul, vagy egy nagy lobbivá alakul az egész parlament, tehát akkor gyakorlatilag az önkormányzatok túlságosan rátelepednének a törvényhozásra, amelyiknek azért mégiscsak magasabb, vagy hogy mondjam, talán általánosabb szempontokból kéne kiindulnia sem, mint a lokális érdekek.
milyen változtatást tervez a parlamenti sajtó működés gyakorlatában, mert a mostani állapot az se a sajtó minőségének, se a ház tekintélyének nem tesz jót.
Hát ezt attól függ, hogy értem már ezt az utóbbi megjegyzést, mert nem vitatkozni akarok rá, csak
amikor a képviselők úgy látszólag szaladnak egy újságíró elől, az nem tesz jót senkinek. Se az újságírónak, mert abból nincsen értelmes kérdés, meg értelmes válasz, se a képviselőnek, mert úgy látszik, hogy ő nem akar válaszolni valamire.
Hát ami a sajtóra vonatkozó szabályok szigorítását, illetve látom, igény az lenne rá, főleg a sajtómunkások részéről. Tehát néha úgy érzem, hogy szándékosan provokálják a képviselőket, meg provokálják a házvezetését is, azaz jelesül engem, hogy hátra sikerül egy újabb konfliktust kieszközölni.
Időnként sikerül.
Ami időnként sikerül, de mondjuk abban a formában még, hogy tovább szigorítottam volna a sajtó munkatársainak működési feltételeit az ide vonatkozó rendelkezésen keresztül, az még nem sikerült. Holott egyébként szeretném megjegyezni, hogy a Magyar Országgyűlésben meglévő szabályok, azok nem a legszigorúbbak, amik Európában léteznek. Most jártam jó néhány helyen, és kifejezett érdeklődésem volt az, hogy ott földterítsem, földérképezzem, hogy körülbelül milyen mozgástere van a sajtómunkásoknak, és szerintem ami Magyarországon van, az inkább az átlaghoz képest is liberálisabb, ha szabad ezt a szót most nem politikai ideológia értelemben alkalmaznom. Engedje meg, szerkesztő úr, mert készültem erre a kérdésre, hogy ez esetleg ez elhangzik, hogy az Európai Parlament sajtó szabályzatából felolvassak két cikket. Röviden két cikket. A nyolcadik cikk az így szól. A képviselők bármikor visszautasíthatják az interjúra való felkérést, illetve bármikor befejezhetik az interjút. A média képviselőinek e döntést tiszteletben kell tartaniuk. Második pont. Előzetes hozzájárulás nélkül tilos a személyzet tagjainak működésben lévő felvételkészítő berendezéssel való megszólítása. 9. cikk. Amennyiben a média igazgatóság megalapítja a szabályok megsértését, az érintett személy számára a média igazgatóság által kiadott felvételkészítési engedély és média akkreditáció automatikusan is azonnali hatállyal érvényét veszti. Tehát az egy téves felfogás a sajtó egyes képviselői részéről, hogy nekik joguk van egy parlamenti képviselőt interjúra kényszeríteni, vagy joguk van olyan szituációba keverni, hogy amikor Szemlát Tamást ő nem akar válaszolni valamilyen kérdésre, vagy nem akar interjút adni, különböző okokból kifőleg, vagy azért, mert nem érzi magát illetékesnek, vagy azért, mert nem akar azzal a sajtóorganummal szóbálni, vagy azért, mert egyszerűen nincsen hozzá érkezése kedve, mert úgy gondolja, hogy egy olyan kérdést, amit a háta mögött itt futtába föltesznek, talán alaposabb meggondolás után kéne válaszolni, szóval bármi oka lehet rá, hogy azt gondolják, hogy ezt mégis rákényszerítették a képviselőkre, ez egy téves felfogás, és szerintem ezt abba kéne hagyni, mert különben valóban méltatlan helyzetbe sodródik, mint a sajtó, mint pedig a parlament, mint kollektíva, vagy mint testület és az egyes képviselő is. Én szeretném, hogyha nem kéne szigorítani a jelenlegi szabályokon, de szeretném azt is, hogyha megértenék az újságírók, mert ez nem mindenkire jellemző egyébként szeretném mondani, csak az újságíróknak egy részére, megértenék, hogy a képviselőnek is van méltósága, és azt sem szabad megsérteni.
Megnézi a következő néhány hónapban, hogy ezt, amit most elmondott az újságírók, megértették-e? Azok egy része, és ha nem, akkor bevezeti azt a szabályozást, amiből most felolvasott egy paragrafust?
Hát ha ellehetetlenül a helyzet, már úgy értem, hogy állandó ilyen konfliktusoknak lesz a parlamenti folyosó a helyszíne, akkor kénytelen leszek változtatni rajta. Hozzáteszem, hogy a sajtó komolyabb orgánumainak a képviselői, meg azoknak a főnökei ezt pontosan értik, és ők igyekeznek betartani a szabályokat. Tehát ez egy kisebbségre jellemző csak. Nem akarok itt most megnevezni senkit, se személyeket, sem pedig portálokat, vagy különböző sajtófórumokat. Van egyébként a sajtótudósításnak olyan rendje, ami kielégíti szerintem az európai sztenderdeket, normákat. Lehet a képviselőkkel természetesen interjút készíteni, ha a képviselő úgy gondolja, hogy ő akar interjút adni, ha pedig nem akar, az az ő szabadságába tartozik, és azt tiszteletben kell tartani.
Köztársasági elnök választás kérdése, mikor kerül a ház elé?
A köztársasági elnök úrnak a mandátuma májusban jár le. Elnézést kérek, hogy nem emlékszem a pontos napra, talán május első felében. Onnan visszaszámolva 90 nappal korábban nyílik meg a következő ciklust az elnök személyének a kiválasztási lehetősége. Tehát az azt jelenti, hogy mire február közepén a ház, február második felében a ház összegyűlik, és az első plenáris ülés megnyílik, addigra már ez az idő, ez ketyeg, ha így, szabad így mondanom. Tehát gyakorlatilag ez aktuális, szinte forró kérdésé vált.
A Fideszben is?
A Fideszben is, talán nem árulok ezzel titkot, és nem okozok ezzel problémát. Holnap után egy kétnapos elnökségi ülést tart a Fidesz, és ez is egyik napi rendezőpontja lesz a beszélgetéseknek.
Mit mérlegelnek, amikor arról beszélgetnek, hogy ki lenne a legjobb köztársasági elnök, amikor a mostani köztársasági elnök is fideszes, Áder János?
Hát leginkább gondolom, most itt nem előlegezheted meg a döntést természetesen egy személyben, meg különösen, hogyha ezt a párt elnöke, akinek joga lenne a jelölésről egy személyben dönteni, ő sem tette meg, hanem ő is meg akarja hallgatni a elnökség többi tagjának a véleményét, akkor én pláne nem tehetem ezt meg, hogy itt előre szaladjak és kiirdessem kvázi az eredményt. De az első szempont az mégiscsak az, hogy a kormány, az országgyűlés, illetve a köztársasági elnök közötti együttműködés az ország javát, érdekét szolgálta-e, vagy sem. És én azt gondolom, hogy nem beszélve arról, hogy a köztársasági elnök méltó módon képviselte Magyarországot, vagy jelenítette meg a nemzetegységét, az utóbbi két kérdésről talán nem is lenne érdemes vitát nyitni, mert egyértelmű a válasz. De szerintem az előző kérdésre is hasonlóképpen elég egyértelműnek tűnik az én válaszom. Tehát a köztársasági elnök úrral jól együttműködtünk, visszaküldött törvényeket, alkotmánybíróság elé küldött törvényeket. Ez a köztársasági elnök dolga többek között, hogyha úgy ítéli meg, hogy valamely törvényalkotási produktum az nem felel meg az alkotmányosságnak, vagy nem üti meg a egyéb mércét, akkor ezt megteheti, sőt kötelessége is megtenni. Egyébként pedig a nemzetközi szerepvállalása az kifejezetten úgy látom, hogy tekintélyt teremtett Magyarország számára egy olyan kérdésben, ami egyre inkább a világot izgatja, nem csak a magas politika szintjén, sőt talán ott kevésbé a kelleténél, hanem egyre inkább az emberek tömegei számára válik. Ez egy kézzelfogható valóságá, kihívásá, hogy vajon lesz-e a gyerekeinknek, unokáinknak még például a kokáér tiszta ivóvize, lesz-e olyan környezet, amiben egészségesen tudnak élni.
Technikai szempontok szóba jönnek egy ilyen mérlegelésnél, hogy az mindenkori köztársasági elnök mennyi plusz munkát okozott a kormányzatnak azzal, hogy mondjuk visszaküldött javaslatokat, törvényeket?
Nem, ez egyáltalán nem merül fel, ez korábban sem merült fel egyébként, gondolom és remélem, hogy egyetlen kormány esetében sem. Ha úgy tapasztalná egy kormány, hogy a köztársasági elnök az politikai értelemben elfogult és szándékosan nehezíteni akarja a kormány, illetve a kormány mögött álló parlamenti többség munkáját, akkor azt gondolom, hogy talán érdemes lenne ezt egyáltalán megvitatni, de ebben az esetben ez teljes mértékben kizárt, hiszen, és nem csak azért, mert a köztársasági elnök úr korábban fideszes parlamenti képviselő, házelnök volt, illetve régi harcostársunk, hanem azért is, mert talán mindenki számára követhető módon egy világos mérce szerint döntött arról, hogy mely törvényeket utal vissza a parlamentbe újra tárgyalásra, illetve mely törvényeket küld az alkotmánybíróság elé, és ebben semmilyen elfogultságnak még a látszata sem érintette meg. Hozzáteszem, hogy az ellenzék sem nagyon talált fogás rajta, pedig néha úgy láttam, hogy mintha keresett volna.
Kövér László, az Országgyűlés és a Fidesz országos választmányának elnöke, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést felvételről hallják. Hírek után innen folytatjuk.